Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi vendégem dr. Harangozó Judit, pszichiáter-pszichoterapeuta, az Ébredések Alapítvány kuratóriumi elnöke, szakmai vezetője. Nagyon köszönöm, Judit, hogy elfogadtad a meghívásom, és a mai alkalommal az Ébredések Alapítvány által behozott, Magyarországra behozott közösségi pszichiátriai ellátásról beszélgetnénk, hogy hogyan is tudjátok ti ott a alapítványnál segíteni mindazokat, akik pszichiátriai problémával küzdenek. Mielőtt belekezdenénk, szeretném kérni, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak. Egy kicsit szeretném kérni, hogy magadról is mesélj valamit, és utána meg a szakmai pályafutásról.
Köszönöm szépen a meghívást is, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én 1981-ben végeztem a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, úgyhogy most már a gyakorló nagymama, fiatal nyugdíjas nagymama korszakomat élem. De hát igazi nyugdíjas életre nincs idő, mert a szakma azért még mindig nagyon is kitölti az életemet. Pszichiáterként követtem olyan dolgokat már medika koromban, amikben nagyon fontos volt a betegek emberi méltósága és a rehabilitációja, és egyfajta szabadság volt azokon az ellátóhelyeken, amikkel volt módom találkozni. Egy nagyon érdekes korszak volt ez a szocializmus végén, mert egy-két pszichiátriai ellátóhelyen olyan szubkultúrák alakultak ki, olyan közösségek alakultak ki, amik valahogy szabadabbak voltak, mint a társadalom, és talán egy kicsit lázadóak voltak. Ilyen volt Hidegkúton egy pszichiátriosztály, és a úgynevezett Kulik Gyula téri nappali szanatórium, ami azóta már Kálvária tér lett, és talán a Mária Rádió hallgatóit érdekli, hogy itt egy kávária volt annak idején, és ennek az emlékét őrzi a tér. Szóval ezeken a helyeken olyan szakmai csapatok alakultak ki, ahol különleges élmény volt hallgatóként is jelen lenni. Nagyon sok értelmiségi járt oda, és nagyon sok szellemi táplálékot kaptunk, mert ott voltak olyan tudományos ülések, ahol szociológusok, közgazdászok, írók, és szakemberek, pszichiáterek, szociális szakemberek is találkoztak. Szóval onnan hoztam magammal egy olyan szemléletet, amit később sem tudtam elengedni, és megtapasztaltam azt, hogy nem elegendő gyógyszereket adni és diagnózisokat csinálni, hanem szükség van arra, hogy a páciensek életét is jobb irányba tudjuk segíteni, hogy valóban az saját életükben szabadabbak, teljesebb életet élők lehessenek, és hogy ne érjék őket bántalmazások, és ne pusztuljon az életük, hanem építkezzen. És ehhez kerestem lehetőségeket, hogy lehet bővíteni a pszichiáter szakmai módszertanát, a pszichoterápiát is tanultam, de aztán rájöttem, hogy még ez is kevés, illetve az is kevés, hogy az ember pszichiátri osztályon dolgozik, hiszen találkoztam újra és újra ugyanazokkal a betegekkel, akiket úgymond rendbe raktunk ott az osztályon, de aztán hazamentek, és ugyanolyan mérgező körülmények közé, ahonnan előtte jöttek. Szóval, hogy valahogy ki kellene mozdulni ebből a falak közötti pszichiátriából, és 80 vagy 94-től, miután már született két gyermekem, és gyesen is voltam, kerültem így erre a Kulik Gyula téri szanatóriumba, ami azóta már Kálvária tér, akkor mélyedtem el jobban ennek a rehabilitációnak a módszertanában, és volt akkor már lehetőség külföldre menni, és a legjobb külföldi gyakorlatokat elméletben is, és gyakorlatokban is megismerni. Úgyhogy egy szerencsés időszak volt, hogy be tudtunk hozni olyan eszközöket, amiket korábban inkább csak így álmodtunk, hogy milyen jó lenne elmenni. Szóval egy néhány év alatt úgy megváltozott a világ, hogy 92-ben publikáltam egy írást Martényi Feli kollégával a szkizofréniával élő pszichoterápiáról, akkor még csak papíron, meg levelezésben tudtuk beszerezni a forrásmunkákat, ilyen kis levelező lapokat küldtünk a külföldi szerzőknek, és egy-két évig tartott az adatgyűjtés, és akkor már arra gondoltam, hogy Istenem, ha én elmehetnék egyszer egy ilyen képzésre Nagy-Britániába, de akkor az olyan reménytelennek látszott, de néhány év után erre már volt lehetőség. Szerencsés korszak volt. Hát a mostani életemben már egy harmadik gyermek is megajándékozott az életével, és most már három unokám született, és a negyediket is várjuk. És hát szép család életem van, a párom Kristóf Róbert, ő vele együtt dolgozunk, és az alapítványunk menedzsmentjében, és a tréning és HR munkaterületén ő szakértőként is jelen van. Meg hát amikor ilyen napon dolgoztam, akkor sokszor ő foglalkozott azzal, hogy a gyerekeket ide-oda vitte, és a családot helyettem is működtette.
Nem beszéltük meg előre, de felmerült bennem, hogy egy orvos hogyan választja a pszichiátriai szakterületet? Te hogyan kerültél erre a területre? Mi az, ami téged oda vonzott?
Hát ennek biztos, hogy sok motivációja van, hogy mennyire van esetleg az ember családjában ilyen gond, mint egy kicsit azért ilyen is volt. Meg magam is egy érzékeny személyiség vagyok, és a egyetemi évek alatt ott az nagyon bántott engem, amikor betegeket láttunk, vizsgáltunk, betegeket mutattak meg nekünk, hogy olyan személytelen, és hogy szerveket vizsgálunk, nem embereket. És hogy ez egy ilyen tiltakozásá is vált bennem, hogy én nem szeretnék, mit tudom én, hüvelyvizsgálatot csinálni ötödiknek egy terhes nőnél, és akkor én mondtam, hogy én nem vizsgálom meg, hogy ez az ember egyben, ez vonzott inkább. Emellett pedig az idegrendszer megismerése az csodálatos, tehát az a legszebb az egész orvostudományban, hogy van egy ilyen szervünk, ami mindennel kapcsolatban van, és hogy ennek a szellemi élménye is azért hozzá kapcsolódott, és hogy így a baráti köröm is egy kicsit ilyen szabadságkereső, másként gondolkodókból állt, többen lettek ebből pszichiáterek később is, tehát kialakult az egyetem alatt már egy ilyen, egymást erősítettük ezzel a választással vagy identitással, ez is szerintem belejátszott.
Amikor arról beszélünk, hogy pszichiátriai közösségi ellátás, kik azok, akik most felkeresnek benneteket, akiknek tulajdonképpen ez a újfajta szemlélet, újfajta, hát azért régi új, mindig új, tudtok segíteni hatékonyan, és olyan segítséget kapnak, amivel valóban fel tudnak épülni, tehát a felépülés az életükbe új szemléletet, új életminőséget hoz.
Sokféle embernek van szüksége mentális segítségre, pszichiátriai kezelésre. Van, aki például egy kis gyógyszeres kezeléstől, vagy egy pszichoterápiától gyorsan nagyon sokat javul, vagy tünetmentessé válik, és ő nekik előfordul, hogy nem kell túl sok erőforrás. Aztán hát vannak olyanok, akik ugyan nincsenek olyan stabilan, meg nincsenek olyan jól, de menekülnek inkább a segítségtől, vagy nem szeretnének jobban közelebb kerülni intenzív segítséghez. Ők nem kell, hogy hozzánk járjanak, főleg azokkal dolgozunk, akiknél jelentős problémák vannak, és van motivációjuk, van erejük, hogy dolgozzanak a változásokon. De hát alapvetően az a jellemző, hogy súlyosabb problémával élők, főleg szkizofrénia, bipoláris zavar, borderline zavar, alkohol probléma, a leggyakoribb diagnózisok. Sok páciensünk hajléktalanságban él, tehát akiknél sokat teendő, ott vagyunk talán a legerősebbek, és közülük is azokkal, akik akikben van egy erőforrás, hogy változtassanak magukon is, és ne csak a körülményeiktől várják a változást. És hát van egy ilyen különleges érdeklődés, hogy valami extrát keresnek, tehát ugye egész jól van, meg jók az erőforrásai, de még jobbat szeretne, és ők inkább egy ilyen kiemeltebb réteg, akik a médiából, az internetről, néha külföldről is bekapcsolódnak.
Itt mondtál egy jó pár betegséget, problémát, de egy kicsit bontsuk ki, mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Itt mondtad a skizofrénia, a bipoláris zavarokat, személyiségzavarokat, hogyha mindegyikről röviden egy-két szót, igen, hogy az például az milyen tünetek vannak, mire érdemes odafigyelni, meg melyik mikor úgymond jelenhet meg egy-egy személy életébe?
Hát a mentális problémák általában összefüggnek az élettel együtt járó stresszel, és a legtöbb paciensnél már a gyerekkorban már esetleg a születés körül történtek nehéz dolgok, sokszor zaklatás, bántalmazás, szexuális visszaélések is előfordulnak, vagy iskolai kirekesztés, tehát hogy többnyire hordoznak olyan élettapasztalatokat, amik az ő idegrendszerük fejlődését és a lelki egyensúlyukat alapvetően befolyásolják, és akkor hát az élet további részében is nyilván jönnek stressz hatások, akkor az maga egy jó nagy stressz.
Meg nagy változások, minden átalakul.
És amikor már eleve érzékenyített a stresszrendszerünk, mert már hordozzuk magunkkal a sebeinket, akkor ugye hamarabb dekompenzálódik a dolog. Kicsit úgy lehet elképzelni, mint amikor az autóba felfor a hűtővíz, hogy egy ilyen robbanásszerű változás lesz, amikor így nem tudunk tovább menni ugye az autóval se, és az életünket se tudjuk tovább élni eléggé azon az úton, ahogy elképzeltük, tehát egy megakadást okoz. Ezek különböző tüneti tengelyeken vagy dimenziókban képzelhetőek el, hiszen az sok mindentől függ a személyiségünktől, a temperamentumunktól, a biológiai adottságainktól is, hogy milyen fajta tünetre leszünk hajlamosak. Én szoktam mondani, hogy nekem a fokozott stressz az a vérnyomásomat nyomja föl. Másnak viszont lehet, hogy depressziót vagy éppen fölpörgést, felhangolt állapotot okoz. Őket illetjük ilyen bipoláris zavar diagnózisokkal. Most pont volt egy páciens, aki elvesztette a munkáját, és elindított egy vállalkozást, hogy így tovább tudjon lépni, ami egyébként egy nagy ötletnek látszik, és egy jó irány, de hát 20 órás munkaidőkkel járt, hogy a munkája mellett, mert az még megvan, hát megalapozza ezt a dolgot, és aztán egyszer csak már úgy túl ment a pörgés a határokon, mert elkezdett már többet költeni, és furcsában viselkedni. Ugye így
csúszom. És akkor ő jött segítséget kérni, vagy a család jelezte, hogy ez már túl van a normalitáson?
Ennek a szimpatikus fiatalembernek az egyik rokona nálunk sorstán segítőként dolgozik, és ha jól emlékszem, a család ő vele beszélt először, és ő ajánlotta, és hát így elég gyorsan kapott időpontot, és tulajdonképpen már rendben is van. Szóval ez lehet a hangulati betegségekkel, hát a depressziót azért mindenki ismeri, mert szomorúság talán minden embernek élménye, de hát akinél ez elhúzódik és nagyon elmélyül, azoknál mindenképp szükséges segítség. A szkizofrénia, a pszichotikus kórképek, ott egy kicsit olyan, mint az ember a virtuális valóságba kerülne, hogy a realitással úgy meggyengül, megrodjan a kapcsolat. Megjelenhetnek például látomások, hanghallások, inkább az utóbbi jellemző, amikor az ember legtöbbször olyasmiket hall, hogy valaki beszél a fejében, vagy kívülről hallja, és kommentáli az ő cselekvéseit, gyakran inkább kritizálja, valamikor irányítani próbálja, valamikor beszélget vele, de hát ez ugye nem tesz jót annak, hogy tudjunk úgy élni és tevékenykedni, ahogy szeretnénk. Meg hát ha ilyeneket hallunk, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy ez mitől lehet, ki csinálja ezt velünk, ki rakta ezt a fejünkbe, és akkor nagyon könnyen elindulnak olyan gondolati körök is, amik már nem a realitásban vannak, hogy talán beültettek valamit a fejembe, vagy besugaraznak, vagy ez az ördög, vagy más...
És ez is összekapcsolódik a gyerekkori, nem tudom, sérülésekkel, lelki, vagy akár bántalmazásokkal, vagy kamaszkorral, a stresszel, tehát ezek így egymásra rakódnak, tehát hogy nem váratlanul érkezik meg ez a sok-sok tünet.
Többnyire váratlan, de azért többnyire mindig van előzménye. Hát ugye van egy biológiai hajlam, aminek egy része örökletes, mert hiszen mindjárt hordozunk olyan csírákat, amiből lehet betegség. De az, hogy kinél robban ki a betegség, abban meghatározó, és az újabb elmúlt évtized talán kutatásai ezt bizonyítják, hogy a pszichózisos tünetekkel élőknél is nagyon megjelennek ezek a traumatizációk, és egyébként a mi munkánkban is ezt szinte mindig megtaláljuk. Úgyhogy ott is hasonló ennek a kifejlődési útja. És hát mindenből következik az is, hogy a gondozásban valóban egy új, tehát ezek az életek, ezeknél ugye a stressz valahogy mindig lefele nyomja, úgy képzelem el, egy ilyen spirálon nyomja lefele az életet, és hát aztán a skizofrénia diagnózis se dobja föl az embert, ugye az meg egy stigma, meg önstigma, meg hát ha tünet is van, nem tudunk dolgozni, akkor már nincs pénzünk, akkor már feszültség van otthon, és
szociális problémák megjelennek.
Igen, elszegényedés is nagyon gyakori.
Hát ugye említetted is, hogy többek hajléktalan személyek, vagy hajléktalanság közeli, vagy szívességi lakás használó.
Igen. Tehát, hogy ez egy ilyen spirálon egyre romló folyamat lehet, ami aztán tovább rontja nyilván a tüneteket. És tulajdonképpen a közösségi pszichiátria azt jelenti, hogy nekünk meg kell állítani ezt a spirálon lefelé.
Spirál.
Igen, először meg kell állítani, utána meg el kell kezdeni fölfelé tolni a mozgást ezen a spirálon, és a közösségi pszichiátria módszertana az, ami erre ad is lehetőséget, mert itt nem egyszerűen tünetekkel dolgozunk, meg problémákkal, hanem tulajdonképpen életekkel, azt kérdezzük a betegektől, nem azzal kezdünk, hogy mi a panasza, hanem azzal kezdjük, hogy hogy gondolja, hogy lehetne egy teljesebb, szebb élete. Néha csodálkoznak a betegek, hogy mert ez fontos, hogy meg hát nem is tudom, meg hát nekem már olyan nem lesz. De hát ezt nem hagyjuk abba, és hogy mindenkinél fölmérjük tulajdonképpen a célokat, amikben örömöket is talál, és így alakulnak ki azok a szükségletek, amiknek az akadályait felmérve reagálunk. Az akadályok gyakran a tünetek például. Tehát itt már bejön a orvosi vagy más szemlélet, de hát az is akadály, amikor nincs fűtés. Meg az is akadály, ha egyedül vagyunk az életben. Meg semmi szórakozásunk, vagy nincs ennivalónk, szóval nagyon sokféle szükséglet bontakozhat ki. És miután itt csapatban dolgozunk, a gondozási tervek úgy épülnek föl, hogy mindezekre az akadályokra reagálunk, és hogy megszervezzük valahogy az erőforrásokat. Például van, akinél volt páciens, aki ma már sorstárs segítő, és ez is nagyon fontos a mi munkánkban, hogy az érintettek mindig minden szinten ott legyenek, és az alapítványunk vezetésétől a segítő munkáig minden más területen képviseljék magukat, mert ez adja meg azt a emberi méltóságot, azt a minőséget, amiben el lehet kezdeni így felépülni.
Tehát olyan személyek, akik megjárták ugyanezt az utat, ezt a felépülési folyamatot, tehát nekik is voltak tüneteik, van diagnózisuk, de ők ebből felépültek, ők a sorstársi segítők,
vagy
felépülési folyamatban vannak.
Igazából egy folyamat.
Igen.
Mondhatni, hogy ez egy emberi fejlődés, mint hogy mindnyájan egy úton vagyunk az életünkben, amiben aztán néha vannak hasraesések, aztán fölállunk, tanulunk belőle, igen, és tovább megyünk. Igen, tehát, hogy sorstársegítők, és pont eszembe jutott egyikőjük, aki első nap úgy kereste fel az alapítványt, hogy egy bántalmazó kapcsolatából menekült el, mm-hmm, úgyhogy se pénz, se semmi nem volt, mm-hmm, nála, tehát még a ruházata is nem volt, mm-hmm, megfelelő, és akkor hát ugye borzasztó lelkiállapotban is volt, mm-hmm, előtte is kezelték őt, mm-hmm, méghozzá egy nagyon jó orvos pszichoterapeuta kolléga, de hát mit tud adni egy orvos pszichoterapeuta egy rendelőbe, ugye, amikor ilyen az élethelyzet. És akkor hát nekünk egy jó napunk volt, mert voltak ott segítők gyakorlaton is, és hát akkor ott ugye elkezdtük őt vele beszélgetni, mm, ott volt sorstársegítő, pont Galai Pista, mm-hmm, akivel ma is találkoztunk, aki már ott mellé állt, szociális szakemberek gyakorlaton, uh-huh, ott elkezdtük intézni a ma esti szállását. Uh-huh.
Ezért is jó, hogyha multidisziplinális, tehát, hogy nagyon egy team dolgozik.
Igen, igen. És hogy az alapítványunk dolgozik a budapesti hajléktalan, uh-huh, ellátókkal, uh-huh, úgyhogy ott a kapcsolati tőkénket mozgósítottuk. Hát kellett hozzá egy mellkas röntgen, arra nem volt alkalmas, hogy akkor elmenjen, de volt egy friss lelete, akkor én azt elintéztem, hogy kiadják a Pistának, a sorstárs segítőnek, aki ott volt, uh-huh, a Szent Imre rendelőben, és akkor 2-3 ember kísérte őt, miután már megetettük, adtunk egy kis ruhát is, jó szót, önsegítő közösséggel kapcsolatba, uh-huh, került, és hogy többen kísérték el végül is erre a szálláshelyre, ahol a kísérők már elkezdtek ott az ottani szociális kollégákkal megismerkedni, kicsit, hogy mondjam, reklámozni a páciensünket, és ebből a kiinduló pontból indult el aztán a úgynevezett közösséggondozás, ahol mindezek a dolgok mellett, ugye pszichológus, orvos, pszichoterápia, mm-hmm, és hát a barátkozás, a közösségbe kapcsolódás, uh-huh, sok-sok ilyen cél is elő tudott kerülni.
Hát nagyon szalad az időnk, hogyha valaki így hallja a műsort, és ráismer, hogy akár neki vagy a rokonságban, ismeretségi körben van olyan személy, akinek ez a fajta szemlélet, hozzáállás segíteni, hogy elinduljon, fejlődjön, felépüljön, akkor hol talál meg benneteket, hol kereshet meg benneteket? Tudom, hogy most pont költözésben vagytok, de akkor is azt gondolom, hogy elérhetőek lesztek, és megtalálhatóak lesztek.
Persze. Hát jelenleg a 8. kerület Kálvária térőt a működési, uh-huh, helyünk, és április 1-től költözünk a 6. kerület Jókai utca 2-ben. Uh-huh. A honlapunkon mindezek a részletek, uh-huh, megtalálhatók, az Ébredések Alapítvány honlapját, uh-huh, Facebook oldalát, és számos más internetes forrást is megtalálnak a rádióhallgatók. Telefonszámon is lehet bejelentkezni. Fontos, hogy jelezze a bejelentkező, hogy sürgős baja van, mm-hmm, vagy tud azért várni egy pár hetet, mert nagyon nagy a zsúfoltság, de szeretettel várjuk a, mm-hmm, pácienseket és a családtagokat. Még talán azt elmondanám, hogy nagyon sok önsegítő csoport, mm-hmm, működik, hozzátartozóknak is, klienseknek is. Például ez a hanghaló csoport nagyon izgalmas, ahol a hanghalással élőknek egy teljesen új megközelítést ajánlunk, és hogy ezekbe a csoportokba akkor is lehet jönni, hogyha nem jönnek egyébként gondozásra, uh-huh, az érintettek.
Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy még vissza fogunk térni további témákra, mert azt gondolom, hogy nagyon sok minden kimarad, de azért remélem, hogy kedves Mária Rádió hallgatók is kaptak információt, hogyha valakinek a családjával ilyen pszichiátriai problémával élő van, akkor van azért remény, és hogy van felépülés. Nagyon szépen köszönöm köszönöm dr. Harangozó Juditnak, az Ébredések Alapítvány kuratóriumi elnökének a interjút, a beszélgetést, és sok szeretettel gratulálok a 30 éves évfordulóhoz, mert most januárban ünnepelte az alapítvány az évfordulóját. A Jóisten áldása kísérje a munkátokat, és minél több gyümölcsöt hozzon a további tevékenységetek is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk két hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Otthon a családban. Beszélgetések a családi életben megjelenő mindennapi kérdésekről. Márton Andrá műsorát hallották.